betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Jelen állás szerint 2024 a sztrájkok éve, hiszen még egy hónap sem telt el jóformán az idei évből, már számos problémával kellett szembenézzen az ország vezetése. Itt lehet beszélni a mezőgazdaságban dolgozók sztrájkjáról, a taxisok sztrájkjáról, vagy éppen a belengetett, közalkalmazotti sztrájkról. Azonban volt még valami. Amikor a családorvosok és járóbeteg ellátásban dolgozó orvosok vonultak ki az utcára, mert a kormány csökkenteni akar a pontértéket, ezáltal pedig nem lett volna gazdaságos működtetni, fenntartani egy rendelőt. Bár olybá tűnik megszűnt a probléma, de az érintett orvosok egyelőre csak szóbeli megállapodást kaptak a döntéshozók részéről. Ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy ez mire elég? Témánk: életben maradhat a járóbeteg rendelés? Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Ismételném: 0740-274-165. A járóbeteg rendelés és a családorvosi rendszer helyzetéről, jövőképéről beszélgetünk tehát a mai medicinában. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában köszöntöm dr. Szabó Zoltán családorvost. Doktor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük egy kis visszatekintéssel a beszélgetésünket. Év elején röppent fel ugye a hír egy tervezet kapcsán, amely értelmében csökkenteni akarta a kormány a családorvosoknak és a járóbeteg ellátásban dolgozó orvosoknak a betegek után kapott pontértéket, de mit is jelentett volna ez a gyakorlatban, mennyivel esett volna vissza egy rendelő bevétele ilyen körülmények között?
Ilyen körülmények között olyan, hogy mi úgy számítgattuk, egy olyan 30-35% olyan körülmények mellett, hogy a rendelők fenntartási költségei általában megemelkedtek, ha csak a víz, gáz, villany számítjuk, az már, de főleg tehát a fűtés az, ami ilyenkor télen nagyon bántó tud lenni, hogy ilyen drága. És állítólag, ha ezeket a szubvenciókat megszüntetik, akkor még drágább lesz. Na most ilyen körülmények között, ha csökkentik a jövedelmeket, akkor a rendelő fenntartása világos, hogy megkérdőjeleződik, hogy akkor hogyan tovább. Nekünk ugye fizetéseket is ki kell adni, és ezek a fizetések évről évre kéne nőjenek, ugye, az alkalmazottaknak. Tehát ez is egy gond. Tehát ha erre gondolunk, hogy szeretnénk a fizetéseket is emelni, mert ez a helyes, mert infláció van, ugye, akkor elképzelhetetlen, hogy a jövedelem hogy csökkenjen.
Megérte volna családorvostak lenni, vagy családorvostak maradni, hogyha bevezetik az év elején tett ígéreteket, tervezeteket, bércsökkentéseket, mondjuk ki. Gondolok itt arra, hogy sokan mondták azt is, hogy ők kilépnek a rendszerből, ha ez valóság lesz.
Vannak, tehát a családorvosi rendszeren belül is nagy különbségek vannak. Vannak olyan kollégák, akik befektettek, tehát a rendelőket megvásárolták, a hozzát mindent, ami egy rendelő működéséhez szükséges, felszereléseket. Ez ugye sok pénzbe kerül. Egy rendelő beindítása, ha úgy vesszük, hogy az ember megvásárol egy helyiséget, amit átalakít, hogy azt rendelőként működtesse, az egy elég tetemes összeg. Na most a legtöbb orvos ezt egyből nem tudja kifizetni, tehát banki kölcsöneik vannak, ezeket pedig ugye törleszteni kell. Tehát ez egy nagy gond. A másik, hogy amint említettem, alkalmazottaink vannak, és egy bizonyos összeg alatt nem lehet a rendelőket fenntartani. És ez az összeg, ez akkor is be kell folyjon, ha az illető orvosnak a beteg száma kevesebb, vagy az abban a hónapban elvégzett rendeléseknek a száma kevesebb, mert bizonyos költségek akkor is vannak, ha naponta 20 beteg van, vagy ha naponta 40 beteg van, mert fűteni akkor is kell, asszisztensnőnek a fizetését biztosítani kell, úgyhogy van egy bizonyos összeg, ami alá nem mehet a rendelőnek a jövedelme.
Ez alá ment volna akár bizonyos helyzetekben a tervezett életbelépése esetén?
Vannak olyan kollégák, akiknél a beiratkozott személyeknek a száma kevesebb, és ott ugye nagyon nagy gondok lettek volna. Ott, ahol a betegszám nagyon magas, ott kevesebb gond lett volna. De a gond az, hogy nem csak a pontnak az értékét, hanem bizonyos szolgáltatásokat ki akartak iktatni, mint a jövedelem forrása. És ezért volt a nagy felháborodás. Na most ezekben a dolgokban még mindig nem tudjuk, hogy lesz, mert egyelőre amit megígértek az, hogy a pontnak az értéke megmarad, akkora lett, illetve lesz, amekkora volt a tavaly, ez biztosították nekünk június 30-áig. Aztán utána meglátjuk, hogy mi lesz.
De mire számítanak? Kialakulhat ugyanez a helyzet, amit már láttunk januárban? Tehát visszaeshetnek a családorvosok?
Ezt mi nem tudjuk, mert a finanszírozás az ugye az országnak a gazdasági helyzetétől függ. Ha ez nagyon rossz lesz, akkor természetesen a családorvosokat is rosszabbul fogják fizetni. Ebben az esetben érintette a problémakör az ambulanciában dolgozó szakorvosokat is. Csak ott, ahogy én értesültem, a pontérték csökkentés valamivel kisebb volt, mint nálunk.
Doktor úr, beszélgessünk arról is, hogy ugye azt látjuk, és erről beszélünk már egy ideje itt a Marosvásárhelyi Rádióban is, hogy Románia számos részén családorvos hiány van. Egyrészt ez minek hatására alakulhatott ki, mert nem egy új keletű jelenségről van szó, vagyis nem arról, hogy most januártól, vagy 2023 második felétől, 2024 elejétől lett ilyen varázsütésszerűen családorvos hiány, hanem ez már rég köztünk van.
Az ország bizonyos régióiban, ahol az életkörülmények úgymond nehezebbek, ott világos, hogy a családorvosok is kevesebben vannak, mert én dolgoztam ilyen helyen, Nyámc megyében, ahol tényleg nagyon nehéz volt, tehát ott laktunk távol a családtól, és nagyon nagy számú praxis volt, tehát ott a lakosság száma 5500 volt. Ketten voltunk, de a kollégának akkor problémái voltak, sokat hiányzott, tehát annyi embert ellátni nagyon-nagyon nehéz volt. És azt, tehát abban a rendelőben én aztán még évekig követtem, mikor én eljöttem onnan, még rá 10-12 évre sem volt orvosuk, mert a Ceausescu rendszerben, azt nem kell elfeledni, akkor minket oda kihelyeztek, ha akarta az ember, ha nem. És úgy, ahogy megoldották az orvos hiányt. Na most ezt már nem lehet megcsinálni, hogy kötelezően elfoglaltatni a munkahelyeket, csak ha olyan fizetséget próbálnak a családorvosoknak biztosítani, hogy az illetőnek megérje, hogy legalább egy pár évre, de ha nem, akkor akár hosszabb évtizedekre is elfoglalja azt a munkahelyet.
Nekünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk a medicinát. Vendégem a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában dr. Szabó Zoltán családorvos, akivel a családorvosi és a járóbeteg ellátási rendszer nehézségeiről, jelenlegi kihívásairól és jövőképéről beszélgetünk. Dr. úr, itt a zene előtt szó volt arról, hogy vannak olyan részei az országnak, olyan települések, ahol nincs, vagy nagyon kevés lélekszámát, a település lélekszámát tekintve, jóval kevesebb családorvos, orvos van. És a zene alatt fogalmazott ön úgy, hogy ezeken a településeken lehet sokat tanulni. Mit tudnak itt tanulni a fiatal, a pályakezdő orvosok?
Hát elsősorban a helyzet az, hogy ilyen helyeken az orvos nagyon magára van utalva, tehát itt el kell látni mindent. Én emlékszem, voltak olyan telek, persze akkor még a telek is másabbak voltak, amikor ott behavazott és befújta a hót, ahol olyan ilyen buckák voltak meg, ilyen 20-30 méteren keresztül 3 méteres hó, és akkor ott nem ment át semmi. És volt olyan, hogy 2-3 hétig se mentő, se semmi. És akkor ott le kellett szülést vezetni, ott balesetek voltak, nagyon-nagyon sok mindent meg kellett oldjunk. Na most ez egy nagy kihívás egy pályakezdőnek, és nagyon az orvos egy olyan magabiztosságot nyer ezáltal, ha egy ilyen helyen ledolgozik, vagy 2-3 évet, amit egy nagyvárosban, ahol tudja azt, hogy egy pár kilométerre, pár száz méterre kórház van, és bárkit el tud küldeni, és ott a betegének a problémáját megoldják, hogy már nem vesződik azzal, hogy na most én álljak neki, én csináljam ezt meg. Néha erre, tehát városon valóban erre nincs is szükség, de ott akkor volt, és jelenleg is van ilyen jellegű probléma.
Itt egy nagy kérdés az, hogy a fiatalok, a jövő orvosai mennyire vállalják, vagy mennyire vállalnák az ilyen jellegű kihívásokat, hiszen ugye most január és az utcára vonulás rávilágított arra, hogy Romániában, és ezt ki kell mondani, az orvosok nincsenek kellőképpen megtisztelve, és ugye főként családorvosokról és a járó betegellátásban dolgozókról beszélünk. Egyáltalán mennyire választják ezeket a szakterületeket a fiatalok? Mennyire akarnak családorvosok lenni, mennyire akarnak a járóbetegellátásban dolgozni? És akkor ugye a következő szint, hogy mennyire akarnak ilyen nagyobb kihívást vállalni, amit az imént említett, doktor úr?
Vannak ilyen fiatal orvosok. Én ugye az én rendelőben rezidens képzés is folyik már hosszú évek óta, és ha arra gondolok, hogy az illető orvos választja ezt a szakmát, akkor az elmúlt időszakban a rezidenseknek a 90%-a választotta ezt a szakmát, tehát ő úgy ment neki a rezidens vizsgának, hogy családorvos akar lenni. És ez egy nagyon jó dolog, mert régebben ugye az volt a híresztelés, hogy családorvos vagy háziorvos az lesz, akinek nem sikerül a rezidens vizsgája valamilyen más szakfele. De ez ma már nem így van. A mi szakmánknak is ugye megvannak a nehézségei, de a szépségei is. Van olyan orvos, aki nem hogy úgy mondjam, önellátó legyen, ne legyen főnöke, ne dolgozzon kórházban. Ez egy nagy kihívás, ez az egész adminisztrálás a rendelőnek. Van, aki ezt szereti, és ezt szeretné a továbbiakban is csinálni.
Számíthatunk akkor arra, vagy ez csak egy szűk réteg a rezidensekkel, akit ön említett, számíthatunk arra, hogy a jövőben csökkenni fog a családorvos hiány, vagy elkezd elindulni a megszűnés fele? Tehát szép lassan kikopik ez a probléma? Kikophat?
Nem kophat ki, mert a munkánkra szükség van. Tehát azt valakinek el kell végezni. Vannak bizonyos dolgok, például, hogy az oltásokat esetleg átvállalják a gyermekgyógyászok, de amúgy a munkának a volumene, tehát azt nem más nem tudja elvégezni. Bárminek hívjuk azt az orvost, tehát ezt a fajta munkát, ezt a profilaktikus részét a munkának, a gyógyító munka, tehát annyi minden hozzátartozik, ezt valakinek ugye el kell végezni. És szerintem ennek a szakmának van jövője, és kell is, hogy legyen, mert a cél az, hogy a betegek problémáját, mert nem csak a betegségekről van szó, hanem minden betegnek a saját problémáját sikerüljön a családorvosi rendelőkben legalább a 70%-át úgy megoldani, hogy a beteget nem tovább küldeni. És ez a rendszernek a javát szolgálja, mert a mi ellátásunk a biztosító számára egy sokkal olcsóbb ellátás, mint a szakterületeken.
Lapozzunk és beszélgessünk arról is, hogy a családorvosoknak itt az imént elhangzottakon túl milyen feladataik vannak, hogyan kell elképzelni az ő munkavégzésüket, különösen most télen, amikor számos virózis is van közöttünk, és nagy valószínűséggel a hallgatóknak is van olyan ismerőse, családtagja, akiknek az egészségét befolyásolta a mostani időszak.
Most a munkán különösen nehéz, tehát most azért azzal küzdködünk, hogy ezt a nagyon nagy mennyiségű beteget valahogy ellátni, mert most tényleg grippe van, COVID van, egy enterovirózis is létezik a városban, rengeteg a hasmenéses beteg, nagyon-nagyon sok a beteg, na most ezen 2-3-4 héten belül túl leszünk, de úgy a munkánkhoz profilaxis is tartozik, ami elsődleges, másodlagos, nem beszélve az oltásokról, ami egy külön probléma, és akkor a gyógyító munka, a krónikus betegségeknek a követése, a néha a beteg útjának a rendezése. Nagyon-nagyon fontos egy betegnek az, ha valamilyen problémája van, megkeresni azt az utat, amin ő el kell induljon ahhoz, hogy végül az egészségügyi problémája valamilyen módon, hogy megoldódjon. Ez mind egy családorvos, mert azt is meg lehet csinálni, hogy megírjuk azt a küldőcédulát, na aztán menjél, ahova akarsz. De ha a betegnek elmagyarázzák, hogy na most ide menj, mert ebben a sebészben például megbízunk, akkor megpróbáljuk úgy egyengetni az útját, hogy a beteg végül is jól járjon.
Közben pedig kaptunk egy hallgatói üzenetet, István két gondolatot is megfogalmazott, az egyik az arra vonatkozik, hogy vannak olyan családorvosok, akik nagyon idősen ülnek a praxisban, 70-80 évesen, és a fiatalok csak álmodoznak a helyről. Valóban létezik ez a jelenség, hogy az idős családorvosok, akik már nyugdíjkorhatárt elérték, át is lépték, ott ülnek a praxisba, és idézőjelesen foglalják a helyet a fiatalok elől, vagy ott kell üljenek a praxisban, hogy legyen ember?
Az, hogy 70-80 évesen, azt nem tudom, 70 éves korig valóban ülhetünk, aki akar. A törvény ezt így jelenleg megengedi. Vannak valóban helyek, de nem csak itt nálunk Romániában, Európa más részeiben is, ahol a családorvosok valóban 70 éves korig dolgoznak. A fölött nem tudom, hogy az orvosi kamara megengedi ezt, vagy nem. Na most, ha ezt a törvény megengedi, és az illetőnek a saját rendelője van, és hogyha a betegek megbíznak benne, akkor miért ne dolgozzon?
A másik gondolat, amit itt István megfogalmazott, hogyha valahol hiány van, míg máshol vannak orvosok, esetleg akár túl sokan is, akkor sem megoldható feltétlenül a vándorlás, hiszen valaki kialakítja az életét egy bizonyos helyen, onnan nem tud elmenni. Erre megoldás lenne akkor egy ilyen, ami már a műsor folyamán szóba került, egy-két éves kiküldetés az egyetem vagy a rezidenciátus elvégzése után, ahol komoly szakmai gyakorlatot, önállóságot szereznek a fiatal pályakezdő családorvosok?
Sajnos ez nagyon nehezen elképzelhető, ebben valóban igaza van. Egy családorvos nehezen tudja a munkahelyét megváltoztatni, mert ahhoz, hogy egyáltalán működhessen egy családorvos, ahhoz egy bizonyos számú beiratkozott betegre van szüksége. Anélkül gyakorlatilag nem kap engedélyt arra, hogy a biztosítóval szerződést kössön. És ahhoz, hogy ezt ő kialakítsa, ez nagyon-nagyon sok időbe telik. Na most, ha már kialakult egy idézetben klientúra, nagyon nehéz, hogy máshol egy pár éven belül egy új klientúrát kialakítani. Ezért van az, hogy például egy olyan városban, mint Vásárhely, frissen jött orvos gyakorlatilag nem tud labdába rúgni, mert már mindenki valahová be van iratkozva, és akkor átveszi a betegeket egy olyan orvostól, aki el szeretne távozni ettől a rendszertől.
Hogyha a januári utcára vonulást nézzük, akkor engem nagyon megleptek azok a hangok, illetve közösségi médiás kommentek, mert lényegében erről van szó, amelyekben az szerepelt, hogy de milyen szükség is van egyáltalán a családorvosokra, mikor ugye ott vannak a szakorvosok. Doktor úr, vegyünk egy hipotetikus gondolatot. Mi lenne, ha megszűnne holnap a családorvosi rendszer? Nem az a kérdés, hogy mi lenne az orvosokkal, mi lenne a páciensekkel?
Ahhoz meg kéne változtatni a törvényeket. Egyrészt ahhoz, hogy valaki szakorvosi rendelésre jelentkezhessen, nem kéne küldőcédula. Másrészt azt a munkát, amit mi elvégzünk, azt más kéne elvégezze. Tehát ha nem nálunk, akkor a szakorvosoknál óriási sorok lennének. Ez, ami az ambulanciát illeti, de a tragédia a sürgősségén lenne, mert azért ne felejtsük el, mi ilyen téli napokon azért megvizsgálunk úgy körülbelül 15-20-25 olyan beteget, akiknek az ellátása fontos, sürgős, és még aznap el kell kezdeni a kezelést. Na most egy akkora város szintjén is, mint Vásárhely, most egy pár ezer ember, akit mi megvizsgálunk, mint családorvosok, ha ezek mind a sürgősségére mennének, én nem is tudom, hát ott 4-5 kilométeres sor lenne.
És hogy mennének egyáltalán a páciensek szakorvoshoz a saját fejüktől? Most, ami nekem így hirtelen a válaszát hallgatva eszembe jutott, hogy sokan teszik azt, most lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, de ez egy külön műsor témája lenne, hogy beírják a Google-be, hogy akkor ilyen és ilyen tüneteik vannak, és akkor idézőjelben mondom, Google doktor kiad egy diagnózist, ami általában, vagy az esetek elég nagy százalékában nem valós. Tehát megtörténhetne az családorvosok nélkül, hogy bekopognak teljesen rossz szakorvoshoz, vagy teljesen rossz szakorvoshoz olyan értelemben, hogy az az illető egészségügyi alkalmazott nem az ő problémájukat tudja kezelni.
Ez megtörténhet, ilyen Google orvoslás valószínű, hogy lesz a távoljövőben, vagy nem is a távoljövőben, hanem a közeljövőben. Itt arról van szó, hogy a mi ellátásunk biztosító szinten a legolcsóbb a világon. Tehát abban a pillanatban, ha a beteg elkezd szakorvosi rendelőkbe járni, akkor az ellátás már drágább. Ezt egy biztosító ház sem engedheti meg a világon, hogy úgymond idézőjelben kisebb bajokkal is olyan, például vegyünk egy kardiológus professzort, akinek valóban a munkája az, hogy a komoly, súlyos betegségekben segítsen, banálisabb kardiológiai kórképeke egy magas vérnyomás beállításával fáradozzon, amikor azt mi is gyakorlatilag meg tudjuk csinálni.
Kijelenthető akkor, hogy a családorvosok egyfajta elengedhetetlen elosztóként működnek az orvosi rendszerben Romániában?
Ez lenne a cél, és ez így is kell történjen, mert ez a legolcsóbb a biztosítási háznak. Tehát a mi rendszerünk, ha jó, akkor a további ellátás sokkal olcsóbb.
Beszélgessünk arról is egy rövidebb gondolat erejéig, hogy mekkora szerepük van az egészségügyben azon orvosoknak, akik a járóbeteg ellátásban dolgoznak az ambuláns szektorban, nyilván most ebben a tekintetben elvonatkoztatva a családorvosoktól.
Nagyon-nagyon fontos, hogy jól felszerelt járóbeteg rendelők legyenek, ugyanis a cél valóban az lenne, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba. És ha oda is kerülnek, ott is, ha lehet, egy-két napot üljenek, főleg ha ilyen specifikusabb kivizsgálásokról van szó, de mint említem, a kórház az egy nagyon drága dolog. Tehát a kórházban csak bent lenni, ott feküdni és enni, az már a biztosítónak nagyon-nagyon sok pénzébe kerül. Ezért a járóbetegrendelés nagyon fontos, és ahhoz, hogy ez jól működjön, nagyon jól felszerelt rendelőknek kell lennünk.
Mennyire vannak ilyen felszerelt rendelők akkor Románia szintjén?
Vásárhely szintén vannak. Tehát itt azért nagyon sok a jól felszerelt rendelő. És ezeknek a rendelőknek a nagy részét, a felszereltségét nem az állam vagy a biztosítóház biztosította, hanem ez mind magánkézből történt, annyi, hogy aztán a szolgáltatásokat a biztosító fizeti legalábbis egy részét. De itt legalábbis, és általában a nagyvárosokban ez működik. A gond olyan helyeken van, ahol nincs egyetemi központ, a szakorvosok száma kevesebb, és ennek megfelelően a rendelők száma is sokkal kevesebb.
Az imént beszélgettünk arról, hogy mi lenne, mi történne akkor egy hipotetikus gondolat keretében, hogyha holnaptól nem lenne családorvosi rendszer Romániában. Most azt kérdezném, hogy mi lenne, hogyha nem lenne járóbetegellátó rendszer, ambuláns rendszer az országban?
Nagyon nehéz lenne, tehát ők képviselik azt a hídat, ami a családorvos és a kórház között van. A járóbetegrendelés nagyon-nagyon fontos, ugyanis egy krónikus betegségnek a kezelése, a követése, az különböző stációkon megy keresztül. Tehát először a családorvos megnézi azt a beteget. Krónikus esetben havonta látjuk őket, de időnként azért a szakorvos kollega kell, hogy lássa azt a beteget, főleg mert ezek a szakmák fejlődnek, új gyógyszerek jelennek meg, új kivizsgálási módszerek jönnek be a piacra, és ezeket mi nem tudhatunk mindent, nem is ez a cél. És emiatt az ambuláns szakorvosi ellátásra nagyon nagy szükség van.
Összegezzünk. Milyen kilátásokkal vágnak neki így egy közel egy hónapos utcára vonulás, sztrájkszerűség után a 2024-es évnek, illetve mire számítanak júniustól, hiszen az ígéret az arra vonatkozik, hogy június 30-ig marad a pontérték.
Mit csináljunk? Reménykedünk. Én nem most voltam először tüntetni, ez nekem azt hiszem az 5. vagy 6. ilyen tüntetési periódusunk, vagy periódusom, úgyhogy én még láttam ilyet, volt rosszabb is. Azt tudjuk, hogy nélkülünk ez a rendszer nem működik, nem mintha mi olyan nagy szuper emberek lennénk, hanem egyszerűen a rendszer és úgy van felépítve, hogy ez a rendszer, tehát hogy nélkülünk nem működik. Úgyhogy valamilyen formában gondolom megtaláljuk majd azt az utat, hogy ez mindenkinek elviselhető legyen, úgy a biztosítónak, mert ugye onnan jön a pénz, mind a családorvosoknak, de főleg a betegeknek, mert ők a szenvedő alanyok azért végül is.
Tényleg zárszóképpen tudják ezt a döntéshozók, akik döntenek többek között a családorvosok, a járóbetegellátásban dolgozó egészségügyi személyzet fizetéséről is, hogy önök nélkül nincs rendszer, összedől a romániai rendszer, és páciensek, emberek, választópolgárok, állampolgárok kerülnek nehéz helyzetbe?
Én gondolom, hogy igen. Most például egy olyan újdonság történt, ami eddig nem volt, hogy az országos biztosítóház élére egy családorvos került. Ilyen még nem volt. És ez nagyon jól esik így ezt elmondani, és mert legalább tudjuk, hogy ez a személy, akit én személyesen is ismerek, ez oda fog figyelni, ez tudja a mi problémánkat, és úgy fognak dönteni, hogy ő is ott lesz.
Ebben a reményben és abban, hogy nem lesz júniustól probléma, megoldódik a családorvosok és a járóbetegellátásban dolgozó egészségügyi személyzet helyzete, és nem csak egy fél évre, 5 hónapra, hanem tényleg hosszú távon. Zárjuk ezzel a mai medicinát. Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt, és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm én is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina benne dr. Szabó Zoltán családorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérjük, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Illetve ne feledjék, érdemes ellátogatni a weboldalunkra és a Spotify csatornánkra is, a www.marosvasarhelyiradio.ro-ra, illetve a Spotify-on a Kikötő és Papírhajó podcast csatornákra, ahol visszahallgathatók a Marosvásárhelyi Rádió beszélgetései, illetve elolvashatók a nap hírei. Én megígérem, hogy már holnap reggel visszahallgatható lesz ez a beszélgetés. Viszont legyen ez tényleg a mai medicina záró gondolata, este 10-kor Szász Attilával és Farkas Istvánnal visszatérünk az esti tagozatba, de addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!